Anya és vetélytársnő. Amilyen szép volt az álom, olyan rettenetes volt a fölébredés. A gróf leány egy mérhetetlen örvényt látott maga előtt megnyílni, tele alakváltoztató szörnyképekkel. Minő társadalom ez, hol még a szerelemért, még az üdvösségért sem lehet a férfinak megtenni azt, hogy az elhatározásának helyt álljon. Itt csak az önzés, az istenség és a szenvedés a teremtő erő. Aki egyszer úrnak született, annak a szívéből ki van véve az az erő, hogy saját magának úra lehessen. Az rabja a hajlamainak, az játéka a pillanatnak. Elhagyja őt, akit imádott, és az anyját veszi nőül. Talán nem is azért, mert azáltal egyszerre dús gazdaggá lesz, hanem inkább, mert az nem követel tőle lemondást. A leány elhatározta, hogy kitépi magát ebből a társadalomból. Kitépi úgy, hogy még csak egy visszaemlékező vágyat sem visz magával belőle. Nem egy elszakadt ideget, mely mint az amputált kéznek az idege, még azután is érzi a fájást, amikor már az elveszett tag hiányzik. Nem szólt senkinek, nem mutatott az arcán semmi változást. Titokban azon ürügy alatt, hogy párfogott szegények számára vásárol, szedte össze a házalóktól a kopott a öltönyöket, azokat el tudta rejteni jól. Tél volt, a tó befagyva a hattyúkat bevitték az ólba. A tóparton levő hattyús ház üres volt, oda rejtette mindent. Egy szeles havas napon aztán leosont a kastélyból a tóhoz, magával vitte a korcsolyáit, talán látta is valami cselét, mikor kiment. A tóhoz érve besurrant a hattyúházba, ott öltözött át a kopott a suhákba. Aztán átkorcsolyázott a tónak a túlsó partjára, ahol széles nádas volt. Ezen keresztül eljutott az országútig, és az a vasúti állomásnál végződött. Lábnyomait befutta hóval a szél. A grófnő az utóbbi napokban kerülte a találkozást a leányával. Elég nagy oka lehetett rá. Csak este felé, mikor a cselédek észrevették, hogy a gróf kisasszony nincs a kastélyban, kezdték keresni, hogy hová lehetett. Akik látták őt korcsolyával a tó felé menni, ott kutatták, de nem találtak semmi nyomát. Csak ami dőn fákja fénynél kerestek össze minden zegedzugot, jöttek rá arra a gondolatra, hogy a hattyúházba is betekintsenek. Ott aztán megtalálták a levetett öltönyeit. A ruhája zsebében volt egy levél, az anyjához címezve. A levél tartalma ez volt. Grófnő, ön tudja jól, hogy én miért hagyom el a házat. Ne kerestessen, nem fogok visszajönni. Öngyilkos nem leszek. Annál rosszabbat is tehetek. Beledobom magamat a társadalom iszapjába. Olyan fertőben fogom magamat megkeverni, hogy senkinek ne legyen kedve rám ismerni valaha. Nem fognak rám találni másút, mint a bűnök kloákáiban. Irtózni fognak tőlem. Isten bocsásson meg önnek, ahogy én megbocsájtok, s legyen boldog. No name. A grófnő képesnek hitte lányát arra, hogy fenyegetését beváltsa. Ő maga is csupa szenvedély. Hát, ha a leány is örökölte a vér hajlamait. Sietett azonnal a vasútállomáshoz. Ott semmi gróf kisasszonyt nem láttak. Didergő hótól belepett alakok jöttek a pénztárhoz, akik a harmadik osztályú kocsikra váltottak jegyet. A grófnő táviratozott a budapesti rendőrségnek, a közbelső városok rendőrközegeit már késő volt értesíteni, a vonat már azóta messze járt. A végállomáson is csak úgy előzte meg a távirat, hogy a hózivatar megnehezítette a közlekedést. Azt a választ kapta vissza, hogy a leírt alak sem az éjjeli, sem a nappali vonattal nem érkezett meg. Kapur Ádám váltóőrnek a közbejövetele, meg a konstábler téves félreismerése utat nyitott a gróf leánynak a főváros néptengerében való eltűnésre. Azon túl pedig hamis nyomra vezette a fürkészőket, a grófnőhöz írt levele. Annak képesnek hitt a gróf leányt, hogy az a külvárosi sörházakba álljon be pincérnőnek, vagy bűzös dalkávéházak barlangjaiba mulattassa csúfdalaival a mámoros népet, hanem arra a szörnyű gondolatra senki sem tudott vetemedni, hogy hát, ha ez az égből lehullott csillag az előkelő mennyországnak, nem esett iszabba, hanem fennmaradt egy fonál szálon. Azon a cérna szálon, ami a szegény munkásnőket tartja felemelve, hogy a gróf leány napszámba dolgozik. Nem ilyen bolondot nem hitt el senki. Ez a malentendu nem zavarta meg a folyamatban levő ügyeket. A grófnőnek gondja volt rá, hogy leányának eltűnéséből ne legyen nyilvános botrány. Az ismerős világban az a hír lett elterjesztve, hogy a gróf leány zárdába vonult, és ennek az okát mindenki kitalálta. A grófnő pedig a kapott fájdalomra talált ellenmérget a leánya levelében. Most már neki volt oka azt elítélni, és ebben az ítéletben megtalálta saját felmentését. Az már az emberi természetben fekszik, hogyha valakit nagyon megbántunk, okot találjuk rá, hogy azt gyűlöljük is. Régi mese, de mindig megújul az a rege a bűvös tükörről, amely azt mondja a belenéző szép mamának, szép vagy szép királyné, de mégis szebb a leány. Ami elég ok volt rá, hogy a leány meghalja. Fényes mennyegző zavartalanul ment végbe, közeledett a nászutazás. Az is elmeháborodott volt, aki kitalált, hogy egy férfi és egy nő, mikor már elérték, amiután vágytak, hogy egymásé lehettek, akkor azt az egy darabban kapott nagy kincset felváltsák apró pénzre, és ahelyett, hogy az isteni örömök óráit együtt töltenék el, oda dobják magukat a zóna tarifás szúnyograj közé. Kiabáltassák fülükbe 20 percenként az állomások neveit, élvezik a fütsikoltás, csengettyű szó interpunkcióit, vacogtassák a fogaikat fütetlen olasz fogadókban, profanizálják első ömledezéseiket idegen szobaszomszédok csúfondáros észrevételeinek. De hát ez az észrevétel csak az ordinári embereknek szól. Gazdagok nászutazása rafinált élvezetekkel jár. Külön kuplé, sleeping car, helybe szolgált lakomák, s ahol világváros jön, vagy valami nevezetes tájt, kiszállás, kényelmes elhelyezkedés, kiaknázása, látni s hallani való élvezeteknek. Monte Carlóban egy kis szerencse próba, Rómában pápai áldás. Nápolyban Vezúv látogatás, virágzó narancsligetek, Sorrentói idill, és a többi. A többi. Hát azt meg kell engedni, hogy a grófnő 38 éve mellett még mindig feltűnő szépség, aki a figyelmet képes lekötni, még a saját férjéjét is. Karcsú, inkább válban, mint csípőben széles termete, még fiatalabbnak mutatja. Arca azok közé tartozik, amik az évekkel nem változnak. Halvány olajbarna színnel, erős sugár szemöldei hódító kifejezést adnak nagy, mély tűzű szemének. Vékony, klasszikus metszésű orra, lüktető cimpákkal, felvetett piros ajkai mint heves temperamentumot árulnak el. A hangjában is van valami, ami megigéz, mély hang, melyet csak érces csendülése különböztet meg a férfiakétól. És aztán azok a kicsin kezek és lábak. Igazán nem lehet csodálni, ha ő maradt a szépségversenyben a győztes. Ugyan kiadná az aranyalmát Minervának. A vízes hetek valóban azok lehettek. Vissza is vonjuk, amit fentebb mondtunk, a nász utazások feltalálójáról. Ez csak a parasztoknak szól. De sőt, nagyon célszerű az a nász utazás, mert ez alatt a férj nem járhat a klubba, kaszinóba, lóversenytérre. Nem szökhetik el sem erre. Meg van fog. Vége is van aztán annak a boldogságnak, amint hazakerült az új házas pár Bécsbe. Ott szándékoztak a tavasz tölteni. Itt aztán az ifjú gróf folytatta a régi életmódját. A grófnő tanulmányozta a férjét. Azt tapasztalt, hogy az némelykor csak úgy szórja a pénzt, lakomákat rendez, újfogatot vásárol. Máskor meg a legsundább uzsorások kérdezősködnek utána, hogy felkelte már, benyitnak hozzá kopogtatás nélkül. Egyszer reggelizésnél megkísérli a grófnő a fájós fogára tapintani a férjének. Kedves Oszkár, egyre kérem önt, ha meg nem neheztel érte. Ne üljön le kártyázni mindenféle emberekkel. Mindenféle emberekkel például, akiknek a jelleme felől nincs egészen tisztában. Hát mi közöm én nekem azoknak a jelleméhez, akikkel kártyázom? Azt önnek jobban kellene tudni, én csak sejtem. Lehetnek emberek, akik a játékot professzióból űzik, és nem igen ügyelnek a korrekt becsületesség szabályaira. A férj nagyot nevetett erre a szóra, s közben gyöngéden megveregette neje kacsóját. Hát a kártyaasztalnál tanuljuk a korrekt becsületességet. Én azt hiszem, hogy oda is magunkkal visszük. Kedvesem, aki kártyázni leül, az mind rabló, zsebmetsző. Ott mindent szabad, csak észre ne vegyék. Akkor ő nagyon rosszul teszi, hogy nagy pénzben játszik. Hát, kiskutyákat fésüljek krajcáros tarokban. Ön a napokban pénzzavarban volt. Egy pár filiszteusát az előszobában fogtam el, mikor önhöz be akartak törni, és kiváltottam tőlük önnek a váltóit. Azt nagyon rosszul tette ő, mert engem hamis világításba állított vele. Annak nem szabad kiszivárogni, hogy egy gentlemannek a váltóit valaki más fizeti ki. De mikor már lejártak volt, én tudtam volna, hogy mit csináljak velük. Drága uzsorát fizetett volna értük, ez kártyaadósság volt, nem? Na hát az volt. Valami vidéki kukkó, aki most cseppent be először a klubba, veszedelmes szerencsével játszott ellenem. Én szándékosan hagytam szemtelenkedni. Miért szándékosan? Azért, hogy holnap után megint visszajöjjön. Elbizakodva a tegnap előtti disznó szerencséjében, akkor aztán majd én vetkőztetem le. Ez szívtelenség. Hát bíz, a kártyázó szóban nem fele baráti segélyező intézet, inkább temetkezési egylet. Az én guvatom holt ember. Ezen volt elég oka a férjének nevetni. De hát, ha megint a szegény halott kerül fölül, és azt temeti el a sírásot. Ó-ó, a férj elővette a dohánytartó szelencét, és egy szivarkát csavargatott magának. Holnap rajtam lesz a bankadás sora, amikor én osztom a kártyát, olyankor mindig ura vagyok a helyzetnek. Loretto is szent szűz, csak nem ismerjön a kártyákat a hátlapjaikról. Ha-ha, nevetett a férj az égő szivarkát szájába dugva. A hátlapjukról nem. Azzal oda tolta a nejeli a dohányos szelencét. Ugye milyen szép tabatyér ez? Aranyból volt, födele tükör sima volt, és minthogy domború volt, a belenéző arcát miniatűrben mutatta. Az ilyen tükörben látva olyannak tűnik fel az ember, mint valami naplakó. Nagyon szép. Hát ez a tabatyér rendesen elén van téve, amikor a kártyát osztom. Ennek a tükörlapjában előre meglátom a kártyát, amit másnak adok, s ami nekem következik. A grófné felugrott a helyéről. De uram, hisz ez treasury? Á, de hogy ez csak avantázs, a bankár előnye, éppen mint a röfe. Nem, nem, ez nem tisztességes dolog. Ezt senki sem teszi. Ó, ez az én találmányom, amihez nekem éppen olyan kizárólagos szabadalmam van, mint Edisonnak a villanyvilágításhoz, mint Beringnek az általa felfedezett tengerszoroshoz. De nem szeretném, ha ez a találmány az ön nevét viselni. Hát, hitves társak között nincsen titok. Én csak meg akartam önt afelől nyugtatni, hogy a fáraó asztalnál én vagyok az mindig, aki utoljára nevet.
Azzal a zsebébe dugta a dohány szelencéjét, kezet csókolt és elbalanszírozott. A grófnét nagyon elmilázóvá tette az, amit a férjétől hallott. Ha ez nem tréfa. Két nap múlva ismét a reggelinél találkozának. A gróf még álmos volt, mert alig szunnyadt egy pár órát. Reggel került haza a klubból. Apropó, mondá a harmadik ásítás után. Azokat a váltokat, amiket ön a napokban helyettem kifizetett, most visszaváltom. Kérem, szíveskedjék előkeresni. És azzal az inexpresszible zsebébe nyúlva kihúzott egy csomó összegyűrt százast és ezrest, és elkezdett belőlük válogatni. A pénzcsomag közül egy-egy névjegy is hullott ki, amire a név mellé irónnal valami szám volt fölírva. Jó 10 000 forintig. Ez is mind pénz. A grófnő iszonyattal tolt el magától a pénzt. Vigye ön előlem! Ilyen úton még nem került pénz az én satúlyomba. Dehogy nem, apai ősei rabritterek voltak. Anyai nagyapja Armeli Ferran. A grófnő görcsöket kapott, és elkezdett csuklani. Oszkár vállat vont. Én megkínáltam önt. Ha nem tetszik, nem tehetek róla. És azzal nyugodtan szürcsölte tovább a teáját. Ezúttal bokszivart szít hozzá. Azután következtek a tavaszi lóversenyek. Oszkár egész nap a tréninggel volt elfoglalva, nem lehetett vele egyébről beszélni, mint lovakról és zsokékról. A derbi nap nagy izgalommal folyt le. A nagy állami díjért 8 paripa futott, mind korábbi versenyeken győztes kitűnőségek. A 8 versenyző közül éppen az lett az első, amelyre legkevésbé számítottak, a My Dream. A favorit, amelynek diadalát biztosnak hitték, hátra maradt rossz harmadiknak. Óriási volt a szenzáció. A győztes paripa portréját minden illusztrált lap közöltes nevével a legújabb hazai pezsgőt keresztelték el. Azt pedig minden hírlap újdonságai között lehetett olvasni, hogy ezen a derbi napon az ismeretes Captain Green, tudvalevőleg gróf Y.Y. Oszkár, 200 000 forintot nyert fogadásokban. A grófnőnek el kellett hinnie, hogy ez igaz, mert Oszkár rögtön megvett a nyertes paripát súlyos összegen, s a nejének azt mondta, hogy szeretne Bécsben egy palotát megvenni, csak azért, hogy a versenyparipái számára ott tarthasson istállót, aminek a tervezetét el is készítetté egy előkelő építésszel. De édes Oszkár, mondta a grófnő egy kedvező pillanatban, amit ön hozzájuthatott, hogy a férjével beszéljen. Édes Oszkár, ha ön most 200 000 forintot nyert a lóversenyen fogadásokban, nem történhetik-e meg, hogy egy másik lóversenyen éppen annyit fog elveszteni, vagy talán kétszer annyit? Az rajtam nem esik meg. Az megeshetik minden emberen. Itt van N.N. gróf, akinek a leghíresebb istálója van Magyarországon, paripája a legkitűnőbbek, és mégis mindenütt megbukik velük. Igen, mert csak félig tanulta meg a leckét. Hogyan félig? Hát úgy, hogy csak a saját zsokéit fizeti igen jól. De aki egészen tudja a leckéjét, az a saját zsokéit is jól fizeti, de a versenytársaiét még jobban, mint a saját gazdájuk. A grófnő elképett. Ne kívánja elhinnem, hogy ön is ezt teszi. Hát bolond legyek? Hisz ez csalás. Édesem, nem ért maga ehhez. Ahol lovakról van szó, minden meg van engedve. Szemesnek áll a világ. Jól van, nem moralizálok. Ráhagyom, hogy lovar és lovag nem egyértelmű szavak. Megengedem, hogy ahol ló a téma, ott a milordnak ugyanaz a pátense van, mint ami a cigány lócsiszárnak. Én csak a kérdés prózai oldalát érintem. Hát, ha valaki más az önversenytársai közül is él ezzel a privilégiummal, és önnek a zsokéját vesztegeti meg. Oszkár gróf nagyot nevetett. Hát persze, hogy megteszi, hogy ne tenné. Legközelebb, mikor a budapesti gyepen fogok a mostani nyertesemmel futtatni, bizonyos vagyok felőle, hogy a jól ismert zsokémat tetőtől talpig megkenik. Csak hadd fizessék, jól esik szegénynek, 2 felesége van. Az egyiktől elvál, de azt is tartani kell neki. Én úgy teszek, mintha semmit se sejtenék, bejegyzem a tárcámba a fogadásokat, most már én teszek 2-t 1 ellen. A futtatás napján aztán az én öreg lovászom hirtelen gyomorcsikarást fog kapni. Nem ülhet maga lóra. Nekem pedig tartalékban van egy másik zsokém, akiről senkinek sincs sejtelme, s az fog futtatni a My Dream-mel. Hóha, tőlem nem lehet lopni. A grófnő elhallgatott. Voltak azonban mások, akik kevésbé voltak megnyugtatók. A Jockey Clubban valami kellemetlen rencontria volt Oszkárnak éppen a legközelebbi versenyfuttatás miatt. Valaki nagyon fennhangosan példálódzott a nyerességének homályos eredetére. Hát erre is van trumf. A párbaj. Azzal minden kellemetlen észrevételnek útját lehet vágni. Egy reggel azt mondá Oszkár gróf a nejének, hogy őnek is ijedve kell lerándulni Budapestre. Nagy szavazás lesz a főrendi házban. Veszélyben Izrael. Hát csak teljesítse hazafiúi kötelességét. A másnapi lapokban aztán olvasá a grófnő, hogy a budapesti régi lóversenytéren a délutáni órákban pisztoly párbaj folyt le YY Oszkár gróf és QX idegen mágnás között. Az utóbbinak a karja lett keresztül lőve, az előbbi sértetlen maradt. A párbaj oka összeszólalkozás. Mikor ez a tudósítás a lapokban megjelent, már akkor Oszkár gróf otthon volt a szobájában. Az éjjeli vonattal tért vissza, s aztán mindjárt lefeküdt. A grófnő még aludt akkor. Rögtön átrohant a férje szobájába az olvasott lappal a kezében. Az alig engedte magát felébreszteni, olyan jól aludt. Budapesttől már seggig folyvást pesgőzött a két szekundánsával, még most is egészen mámoros volt. Csak igen nehezen ismert rá a feleségére, és elébb sorba próbált neki mindenféle neveket adni, amíg rájött az igazira. Akkor meg sehogy se találta bele magát abba a szentimentális hangulatba, amibe a neje óhajtotta volna belevezetni. Nem értette meg, hogy mi nagy öröm van azon, hogy ő neki se keze, se lába nem hiányzik. Meg hogy mit akar az asszony azzal, hogy most az ő arcát könnyeivel összeáztatja. Ki halt meg? Csak hogy te ész. Hát mi sírni való van azon? Te párbajt vívtál. Nem tudom én, régen volt már. Oszkár, az Istenért, ha megöltek volna. Akkor legalább most aludni hagynának. Az égre ne szólj így. Én kétségbe vagyok esve. Ígérd meg, hogy nem fogsz többször párbajt vívni. Na, itt van Nesze, a numero 2. Mit beszélsz numero 2-ről? 2 meg 2, az 2x2. De hát beszélj okosan. Az egyik 2 te, meg a leányod. Ő is azt kívánta tőlem, hogy először ne kártyázzak, ne fogadjak, másodszor, hogy ne párbajozzak. Még egy harmadik kívánsága is volt. Azért hagytam ottan. És most már te jössz, ugyanezekkel a követelésekkel. Még megérem, hogy a harmadikra is rájössz. Én csak a te életed miatt aggódom. Soha se félsz te engem. Nem bánom, verekedjél karddal, de ne pisztollyal. Egy ostoba golyó, és én egy üdvösséget veszítek el. Hiszen nem vívok én soha holmi kocapuskással, aki vaktában lövöldöz, és bivajfővel belém téveszti a golyót. Csak akiről jól tudom, hogy kitűnően lő pisztollyal. És mégis abba kötsz bele? Igen, mert az jól tud célozni. És ha jól tud célozni, akkor nem lőhet meg. Nem bírom felfogni. Mert nehéz fejed van. Nem akarsz gondolkodni. Hagy tovább aludnom, és eredj a papagájaidhoz. Nem, addig nem megyek el, amíg meg nem nyugtatsz. Mi az egy Nibelung hős vagy, aki nem fog a fegyver? Csoda kútba mártott tündér anyád? Hát, ha olyan nagyon erőlteted a dolgot, hát megmagyarázom. Mikor nekem egy gentleman kezd alkalmatlanná válni, azon vagyok, hogy valamiképp megsértsem, hogy aztán híjon ki engem. A kihívást természetesen elfogadom, de akárhol történjék is, az kikötöm, hogy a párbajnak Magyarországon kell végbe menni. Másutt sok a titkos rendőrség, de nálunk nincsenek musárdok.